Sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket, és ha valaki emlékszik, hogy milyen volt a majdnem két órás napi Talmud a Pészach előtti napon, akkor tudja, hogy sok jóra nem számíthat ma este sem, de szeretnék megnyugtatni benneteket. Valóban lesz még egy kis kitérő, még egy kis nyúlfaroknyi rész, ami a előző szugjához kapcsolódik, az előző témánkhoz kapcsolódik, ami kicsit nehezen lesz követhető, nem csak azoknak, akik most kapcsolódnak be, hanem azoknak is, akik velünk voltak az eddigiekben. Viszont lesz egy nagyon érdekes, sok történelmi kérdést is érintő rész, egy nagyjából mondjuk fél órávos, 20 perces késleltetéssel a kezdés után, úgyhogy azoknak, akik most itt az elejét nem fogják érteni, ne csüggenjenek el, nyugodtan készítsenek maguknak egy kávét, mint ahogy ezt én is csináltam. És mivel megisszák a kávéjukat, el fogunk érkezni a történelmi részhez, ami szerintem mindenki számára remélhetőleg érthető és élvezhető lesz. Ez az a rész, ami a ma esti siúrnak a címét is adja, hogyan keletkezett a misna. Jó sok misnát tanultunk már az elmúlt másfél évben, de hogy hogyan is keletkezett a misna, erről kevesebb szó esett, viszont ma este sokat fogunk róla beszélni. Szóval, kedves barátaim, itt tartunk, 12-es lap legvégén vagyunk, és a 13-as lap lesz a mai feladat. Tartsatok velem, nézzük tehát, hogy miről is beszélünk. Próbáljuk meg fölidézni, hogy miről volt szó az előző mistánkban. Arról beszéltünk, hogyha valaki feláldozza, vagy felajánlja a vagyonát különböző körülmények között, mondjuk felajánlja a vagyonát úgy nagy általánosságban, és azt mondja, hogy minden vagyonom legyen a szentély, akkor mi a helyzet azokkal a dolgokkal, amelyek nem csak értékükben tudnának a szentély válni, hanem az oltára is bemutathatóak lennének. És különböző kategóriákon mentünk keresztül. Szó volt először a füstölőszerről, hogyha valamilyen oknál fogva az illetőnek otthon volt kikevert, speciálisan a szentély számára kikevert füstölőszere, vagy a következő tézis az volt, hogyha vannak, ami nyilván sokkal általánosabb és sokkal könnyebben előfordulhat, hogyha vannak olyan állatai, amelyek alkalmasak lennének áldozatgyanán. És most pedig végül arról van szó, hogyha olyan dolgai vannak, amelyek nem az állatok maguk, hanem az állatázatok mellé kísérő köretként szokták felajánlani az oltára. Ilyen például az olaj, a bor, a liszt. És ide csatolja érdekes módon a Talmud a galambokat is, vagy a madarakat is. Tudjuk azt, hogy nem volt szokványos, de különböző speciális körülmények között előfordult, hogy madár áldozatot mutattak be az oltáron. Tehát mindezekre a nem mainstream áldozatokra, hanem inkább az áldozat kísérő köretekre, meg a madár galamb áldozatra azt mondja Rabbi Lazar, Rabbi Lazar Imerji Machru Hamin. Azt mondta Rabbi Lazar, hogy mit kell csinálni ezekkel. Közvetlenül feláldozni az oltára ezeket nem lehet. Annak ellenére, hogy alkalmasak lennének arra, hogy fölrakjuk őt az oltára, de mégsem tekintjük úgy, hogy ezek testükben, eszenciájukban váltak szenté, és az oltára feláldozandóak, hanem az illető az vagyonának az egészével együtt ajánlotta föl őket, tehát értékükben váltak szenté. Ezért aztán ezeket is el kell adni, viszont az ezeknek a eladásából befolyt összeg, az nem a szenté központi kincstárába fog menni, hanem abból a pénzből olá áldozatot kell hozni. Ugye az olá áldozat az egy típusa az áldozatoknak, és ez az áldozat, ami teljesen elégetésre kerül az oltáron. Most nem minden esetben, de a legtöbb esetben, amikor én egy állatot ajánlanék fel áldozat gyanánt, az olá áldozat lenne. Most ez esetben ugye nem egy állatotról beszélünk, hanem a vagyonomról beszélünk. A vagyonomnak azon részei, a vagyon felajánláson belül, amelyek alkalmasak lennének arra, hogy az oltára kerüljenek. Közvetlenül azokat nem adjuk fel az oltára, hanem eladjuk, és abból a pénzből veszünk majd olyan oláldozatot, amit fölrakunk a szentélyre. Most ami érdekes ebben az az, hogy ott van például maga a madár, a galamb, amit föl lehetne magát áldozni az oltára. És érdekes módon azt sem magát áldozzuk fel az oltára, pedig az önmagában áldozatként nyugodtan fölmehetett volna, hanem eladjuk, és abból a pénzből veszünk állat áldozatot, ami olaként fölmegy majd az oltára. Mi ennek az oka? Mi az oka annak, hogy nem magát a galambot ajánljuk föl, vagy tesszük föl az oltára? Azt mondja erre a Talmud, Rabbi Bauber Sém, Rabbi Simon ben Lakis, Tájmed, Rabbi Lazar, mivel magyarázza Rabbi Lazar ezt a álláspontját? Dábre lá harraim vel bono, van ugyanis egy mondat, Mózes harmadik könyvének 22-es fejezetének 18-as mondata, a következőképpen hangzik. Beszélj Áronhoz és a fiaihoz, és egész Izraelhez mondván, és mondd meg nekik, ha lesz egy férfi Izrael házából, amely, aki felajánl bármit felajánlásként, vagy fogadalomként, amelyet felajánlanak, az legyen olaként az áldozatra. Majd a következő mondat azt mondja, akaratotok szerint tökéletes hím legyen marhából, bárányból, vagy kecskéből. És ebből a két mondatból mire következtet Rabbi Abahu? Azt mondja, bármit, amit felajánlasz, az legyen olá. De mi legyen, milyen olá legyen? Legyen marha, bárány, vagy kecske. Ami azt jelenti, hogy ha én felajánlom a teljes vagyonomat, akkor is, hogyha van benne galamb, ami különben egyedi esetekben lehetne oláldozat, azt magát nem ajánlom föl oláldozatnaként, hanem el kell adnom, és kell belőle vennem marha, bárány, vagy kecske állatot, amelyet oláként feláldoznék. Jókala filó ajfősz, támad laj már be bakövő lajbe ajfősz. Mivel a második mondat, a 19-es mondat azt mondja, az akaratotok szerint teljes hím legyen a marhából, a bárányból, a kecskéből, ebből látjuk, hogy mivel az ojfösz, madarak nincsenek ott felsorolva, pedig speciális esetben a madár is, a galamb is lehetett állatáldozat, ezért ez nem tartozik ebbe a kategóriába, tehát ha én felajánlom, ezek szerint, hogyha én erre alapozza, ami a Bau szerint, ebből azon azt az álláspontját, hogyha én felajánlottam a teljes vagyonomat, és a teljes vagyonomban volt galamb, akkor azt magát hiába amúgy alkalmas lenne olá áldozatgyanánt, azt magát nem ajánlom fel az oltára, hanem el kell adnom, és abból a pénzből kell venni állatokat, vagy marhát, vagy kecskét, vagy bárányt, amit olá áldozatként felajánlok. Oké. Okay. Viszont a Talmud nyilván nem hagyja ennyiben ezt, és egy kérdést fog feltenni. A kérdés pedig az lesz, hogy ha megnézzük, hogy ezek szerint magát a galambot, ami alkalmas lenne a oltára való feláldozásra, nem áldozom fel ilyen esetben áldozatként, hanem eladom, és abból a pénzből fogok venni valamilyen állatot, amit olaként feláldozok, akkor ez hogyan tud összhangba kerülni azzal, amit korábban mondtunk Rabbi Simon véleményéről. Ugyanis mi volt, hogyha emlékeztek, aki emlékszik, a tegnap előtt tanultakra, igen. Rabbi Simon és a Tanakama vitatkozott, és Rabbi Simon azt mondta, hogy ugye arról szólt a vita, hogyha alapvetően az összes ilyen áldozatnál hím állatot kell felajánlani. És az volt a kérdés, hogyha én nőstény állatokat ajánlottam föl áldozatként, akkor azok szenté válnak-e, elnyernek-e valami fajta szentséget testükben. És ezáltal csak akkor váltható ki, hogyha hiba esik bennük, vagy pedig nem válnak testükben szenté, mert mivel ezek alkalmatlanok lennének magára a feláldozásra, ezért, hogyha én föl is állottam őket, mint áldozat, mivel eleve alkalmatlanok, mivel a nemük a nem megfelelő, nem, ezért 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 nem számít, nem válnak testükben szenté, hanem csak értékükben. És erről vitatkozott a Tanakáma és Rabbi Simon. Tanakáma azt mondta, hogy szenté válnak, testükben szenté válnak, és Rabbi Simon két vélemény volt, hogy Rabbi Simon mit mondott. Az egyik vélemény szerint egyáltalán nem válnak szenté, és volt egy másik vélemény, amelyik szerint Rabbi Simon szerint, hogyha Pészach vagy Ásram áldozatként ajánlottuk föl, akkor nem válnak szenté, hogyha oláldozatként ajánljuk föl, akkor szenté válnak. És mi volt a magyarázat arra, hogy ha oláldozatként ajánljuk föl, akkor szenté válnak? Az, hogy oláldozatból lehetett, előfordulhatott a nőstény, hiszen a madaraknál nem volt nem csak hím, hanem nőstény oláldozat is. És hogyha erre építve azt mondjuk, hogy mivel a madaraknál lehetett nem csak hím, hanem nőstény oláldozat is, ezért, hogyha én egy nőstény állatot fölajánlottam olaként, akkor az bár nem fölajánlható, nem bemutatható az oltáron, mégis testében szenté válik, akkor nem lenne logikus, hogyha fölajánlottam teljes vagyonomat, és abban volt egy madár, akkor az maga is testében szenté válik, és nem csak értékében szenté válik? Azt mondja a Talmud, amarebi jöjszik, kajám tébke hadrebs, rebis muhebes, emrebi zeira, kol se én a jachajli karev. Lai hív lai da me, lai kacsele hegdes damim, vát amárt jeusz. Lákni, vagy én jachadik szíva bakav lai beöjfesz? Ulib dajszén, hát a jachal se én le öjf pigyajn, le fumként szek lai, mert lai kacsele kedusos damim. Mi volt erre Rabbi Yossinak a válasza? Rabbi Yossi azt mondta, hogy bár ez a kérdés, ez egy jó kérdés, van egy alapszabály, és az alapszabály úgy szól, hogy minden olyan dolog, amelyik nem, amelyik se én olyan hajlali karev, loj híve loj domea, amit hogyha felajánlok, akkor előállna egy olyan szituáció, amiben nem tudom sem azt az állatot bemutatni, sem pedig a kiváltását bemutatni. Ugye normál esetben ez úgy néz ki, hogyha van egy állat, amit felajánlottam, de ez az állat valamilyen oknál fogva nem megfelelő az oltára, akkor kiválthatom egy másik állatra. Ugye abban az esetben, hogyha a testében válik szenté, akkor válthatom ki, hogyha megvárom, ami valamilyen testi hibája lesz, és akkor váltom ki. De mindenképpen kiválthatnám egy másik állatra. Ha kiváltom egy másik állatra, akkor azt bemutathatom helyette. A probléma az az, hogy van egy olyan alapszabály, hogy a madár, az nem, ha testében szenté vált, akkor az nem váltható ki. Az nem váltható ki egy másik madárra. És ezért a madár, amit nem tudok bemutatni, az értékében válik szenté, és mert ugye bemutatni nem tudom, hiszen a 19-es mondat azt mondta, hogy bármi, amit felajánlasz, az legyen olá, hím olá a marhából, a bárányból, vagy a kecskéből, tehát madárból nem, tehát magát azt bemutatni nem tudnám. Viszont, hogyha testében válna szenté, akkor nem is tudnám kiváltani, mert madarat nem lehet kiváltani, és ezért volt az a döntés, hogy legyen értékében szent, és akkor el lehet adni, a pénzből pedig lehet venni hím, marhát, bárányt, vagy kecskét. Oké. Okay. Következő, még mindig ezzel kapcsolatos tanítás. Ugye a korábbi az előbb említett brájtában ugye arról volt szó, hogy ha én felajánlok nőstény állatokat áldozatként, felajánlom, hogy legyen belőle ola áldozat, vagy pészek áldozat, vagy ásam áldozat, mind három esetben tévesen ajánlok föl, mert ugye ezeket az áldozatokat elvileg csak hím állatból lehetne hozni. Akkor mi a helyzet ezekkel a tévesen felajánlott állatokkal? Tanakáma az első vélemény azt mondta, hogy független attól, hogy a nemük nem teszi őket alkalmassá arra, hogy föl legyenek áldozva, mégis testükben szenté válnak, ami azt jelenti, hogy akkor lehet majd őket kiváltani, hogyha valamilyen hiba, testi hiba keletkezik a testükben, és akkor abból a kiváltásból kell venni egy új állatot, ami viszont már megfelel az oltára, és azt kell bemutatni. Rabbi Simon viszont azt mondta, hogy ez nincs így. Szerinte ezek az állatok nem válnak testükben szenté, és rögtön ki lehet őket váltani, rögtön el lehet adni, a pénzből pedig lehet venni új állatot, és azt fel lehet mutatni. Csak értékükben váltak szenté. Miért? Mert ezek eleve alkalmatlanok voltak az oltáron való bemutatásra. Oké. Okay. De Rabbi Simon véleményen belül is két vélemény volt. Az egyik vélemény szerint ez nem vonatkozik az olára, hanem csak a Pészachra és az Ásámra. Ez volt Tanak Káma szerint Rabbi Simon. És a másik vélemény szerint pedig Rabbi Simon ben Yehuda úgy magyarázta a hasonló nevű Rabbi Simont, hogy szerinte egyáltalán nem vonatkozott, hogy Rabbi Simon álláspontja szerint egyáltalán nem válnak ezek, még az olá sem, az olának szánt nőstény sem válik testében szenté, és sem olá, sem pészák, sem asám nem válnak szenté, és azért azon nyomban ki lehet őket váltani, és a pénzből pedig lehet új áldozatot venni és bemutatni az oltára. Oké. Okay. Mire alapozta ezt az álláspontját Rabbi Simon? Chavrája besém Rabbi Yehonan, Rabbi Eivu bar Nigri Amar Kumi Rabbi Illa besém Rabbi Yehonan. Ezek a rabbik a következőt mondták Rabbi Yehonan nevében. Taima de hin, mi a magyarázata, mi a alapja ennek a tanításnak? Tanya. Vi imkol behémot hém, mejo a serloja, kribum menno karbalásem. Van egy mondat Mózes harmadik könyvének, 27-es fejezetének 11-es mondata, a következőt mondja. Vi imkol behémot mejo a serloja, kribum menno karbalásem. És ha lesz egy tisztátalan állat, amelyből nem lehet bemutatni áldozatot az örökkévalónak, akkor állítsák azt az állatot a kohén elé, és a kohén vizsgálja meg az állatot, és értékelje, hogy az jó vagy rossz, és az értéke szerint legyen, amit a kohén mond. Magyarul, hogy ki kell váltani ezt az állatot. Tehát, hogyha egy olyan állatot, magyarul az egyszerű jelentés ennek a mondatnak az az, hogy egy olyan állatot ajánlottam föl, amely tisztátalan, vagyis nem alkalmas arra, hogy áldozatként be legyen mutatva az oltára, de én tévesen felajánlottam, akkor ezt az állatot nézze meg a kohén, és legyen fölértékelve az állatértéke, és ebből a pénzből vegyenek egy új állatot, amit aztán be lehet mutatni az oltára. Ez a mondat egyszerű jelentése. A kérdés az az, hogy ebben a mondatban, ami úgy hangzik, hogy ha pedig olyan tisztátalan állatot, amelyet nem lehet bemutatni az örökkévaló előtt, ezt a mondatot megnézzük, akkor itt van egy fölösleges szó, tisztátalan. Mátámod le, mert mélye? Ez elvileg egy fölösleges szó, a tisztátalan itt. Mert az, hogy tisztátalan állatot nem lehet bemutatni a szentélyben, azt már másutt is tanultuk. Egész pontosan ugyanennek a fejezetnek a 27-es mondata konkrétan mondja, hogy tisztátalan állatot nem lehet bemutatni az oltára. Akkor itt ez a tisztátalan szó, ez fölösleges, elég lett volna csak annyit mondani, hogyha egy állat, amit bármilyen oknál fogva nem lehet bemutatni az oltáron, az kerüljön a kohén elé, és a kohén értékelje föl. Miért teszi hozzá azt, hogy tmeo, hogy tisztátalan? Ella filu tmeo beviszásem. Azt mondja, Rabbi Yehonan, mit jelent az, hogy tisztátalan? A tisztátalan azt is jelenti, hogy alkalmatlan. Mit jelent az, hogy alkalmatlan? Hogy egy olyan állat, amit felajánlottam, amely amúgy lehet, hogy alkalmas lenne az oltára, de itt alkalmatlan az oltára, magyarul, mondjuk például a neme miatt itt alkalmatlan. Van olyan nőstény állat, amit az oltára felraknak, de ilyen típusú áldozatként a nőstény nem alkalmas, akkor az olyan, mintha tisztátalan lenne, alkalmatlan, és akkor azt már értékében tekintjük csak, hogy szenté vált, és ki lehet váltani, és ez az, ami Simon álláspontját alátámasztja, aki azt mondta, hogy ha én egy nőstény állatot ajánlottam föl, akár olának, akár pészáknak, akár ásámnak, akkor az nem válik testében szenté. Azt mondja, a Talmud, ve kásja, ve dag, szín, ve hemmid, ve herich. Azt mondja, a Talmud, ez nem annyira stimmel. Miért? Mert magában a szövegben, a mondat folytatásában nem csak azt mondja, hogy ki lehet ezt az állatot váltani, hanem hogy van egy speciális eljárás, amiben a kohén felértékeli az állatot. Most a Simon egy másik helyen azon az állásponton volt, hogy hogy csak az esetben kell, csak az esetben van ez a felértékelés, ez a felértékelés csak az esetben kötelező, amikor az állat testében válik szenté. És hogyha úgy magyarázzuk ezt a mondatot, hogy itt arra vonatkozik, amikor az állat testében nem vált szenté. És ez a magyarázat arra, hogy Rabbi Simon miért mondta azt, hogyha oláként, ásámként vagy pészákként ajánlotta föl a nőstény állatot, akkor azt rögtön ki lehet váltani, és nem válik testében szenté, akkor a mondat nem illik be itt a kontextusban, mert a következő mondat már arról beszél, hogy a koinnak föl kell azt értékelni. Mi az, amit föl kell értékelni? Föl kell értékelni csak azt, ami testében szenté válik. Tehát ez az egész magyarázat, amit itt próbáltunk erre mondani, ez nem egy jó, nem egy megalapozott magyarázat. Erre a Talmud most próbálni fog mondani egy másik magyarázatot. Rab Zira, Bishem, Rabbi Lazar, Loi Amarkein. A következő magyarázat szerint ez a mondat épp, hogy a Tanakáma véleményét támasztja alá. A Tanakáma ugye azt mondta, hogy ha felajánlott egy nőstény állatot, Pészach, Asán vagy Ola áldozat gyanánt, akkor az testében szenté válik. És pont, hogy ebből a mondatból lehet ezt levezetni. Elavim kolbeimatás lejjelkívülne korbelá sem, kolsényüri rajli karivlői kávlai makam áhén, éjna őszet mura, jacaszne kéva, leöjla áfalpise éjna, rújali kariv kán, rújli karivbe makam áhén. Azt mondja a Talmud, ugye mit mond a mondat? A mondat azt mondja, minden olyan állat, tisztátalan állat, amelyet nem lehetne bemutatni áldozatként az örökkévalónak. Ugye két dolgot is említ a mondat. Tisztátalan, tehát alkalmatlan, amelyet nem lehet bemutatni az örökkévalónak. Magyarul mit akar ezzel mondani? Hogy minden olyan állat, amelyik alkalmatlan is, és sehol sem lehetne bemutatni, az valóban testében nem válik szenté. Viszont az, amelyik itt lehet, hogy tisztátalan, tehát alkalmatlan, de másút be lehetne mutatni, az testében szenté válik. Milyen állati ez? Például az olá, amiből nőstényből ajánlottak föl. Itt lehet, hogy nem lehet bemutatni, mert állatból nem lehet nőstényben mutatni, de ha madárról lenne szó, akkor be lehetne mutatni. És erre alapozza azt, hogy a Simon, ugye az első változatra Simon véleményében, ami szerint, ha oláról van szó, akkor az mégiscsak testében tisztátalanná válik, szenté válik, és nem úgy, mint a Pészach és az Ásám. Rabbi Ábum, Rabbi Bumbai, Kami, Rabbi Zeira, Hari Harai, Vejává, Nirba, se én erő, újén likarev, lai kám, lai bem, akám, ahérvá, harai, hén, oi, szint, mura. Azt mondja a Talmud, jó, de ez még mindig nem stimmel. Miért? Mert akkor ez a logika azt mondaná, hogy minden olyan állat, amelyik semmit, sem másút nem felajánlható, és én mégis felajánlom, bemutatható, és én mégis felajánlom, az soha nem válik testében szenté. Viszont egy olyan állat, amelyik itt nem felajánlható ebben az esetben, de egy másik kontextusban felajánlható lenne, az testében is szenté válik. Mondok neked egy példát egy olyan állatra, mondja a Talmud, amelyik semmit, sem másút nem felajánlható, és mégis testében szenté válik. Ilyen az az állat, amelyik amelyik egy emberrel közösült. Elnézést kérek a kicsit vulgáris témaérintéshez. Ugye ez egy nagy tilalom, és olyannyira tilalom, hogyha egy állat ilyet tett, akkor azt nem lehet bemutatni természetesen az oltáron. Vagy ilyet tettek egy állattal pontosabban, azt nem lehet bemutatni az oltáron. Most, ugye az sem itt, sem másút nem lehet bemutatni az oltán. Mégis, ha valaki felajánlotta, akkor az állat szenté válik, ami azt jelenti, hogy másra nem lehet felhasználni, és csak kiváltani is csak azután lehet, hogy valami testi hiba esett bele. Akkor nem igaz az a logika, amit mondtál, hogy mindig, amikor valami nem bemutatható semmit, sem másút, akkor válik akkor válik értékében szenté. Ha viszont itt nem bemutatható, de másút igen, akkor testében válik szenté. Ez a logika nem igaz, mert itt van ez a állat, amelyik emberrel közösült, az semmit, sem másút nem bemutató, és mégis testében válik szenté. Amel lein af ani loya marti alet meya mamos. Azt mondta erre neki. Hogy igen, jogos a kérdésed. Én miről beszéltem arról, amelyik eredendően nem lenne alkalmas. Eredendően tisztátalan. És eredendően nem bemutatható semmit sem másod. Mondjuk egy nőstény pészákként nem bemutatható. Az állata, amelyikkel közösült egy ember, az egy körülmény miatt vált olyanná. Én olyanról beszéltem, amelyik eredendően nem olyan. Nem bemutatható. Azt mondja, a Talmud, a Kásebe, Dag, Szív, ve Hemid, ve Helich. Azt mondja, a Talmud, jó, de akkor még mindig az a probléma, hogy a következő mondatban ott van, hogy akkor a Kohén értékelje föl, és mi mit tanultunk, hogy a fölértékelés csak akkor van, amikor testében szenté válik. Ha szerinted az előző mondat arról szólt, amikor testében nem válik szenté, akkor nincs értelme a következő mondatnak. Kedves barátaim, idáig tartott az áldozatokkal való foglalkozás, és most egy következő misna következik. Beszéltünk róla, hogy amikor begyűjtik a félsékeleket, a félsékelekből összejön a kincstárban egy adag, utána lefölözik a félsékeleket, és abból a pénzből veszik meg az áldozatokat, és nem csak az áldozatokat, hanem az áldozatoknak a közösségi áldozatokat, és a közösségi áldozatoknak a köreteit. És nem csak a közösségi áldozat köreteit tulajdonképpen, hanem a minden köretet, tehát a lisztet, olajat, bort, ami a kincstárban volt, hogy abból köretet adjanak az különböző áldozatok mellé, azt ebből a pénzből vásárolták. Hogyan történt a vásárlás? A vásárlás úgy történt, hogy havonta egyszer vásároltak, és a havi árfolyamot azt előre meghatározták. Ha az árfolyam fölment, akkor ők továbbra is az alacsony árfolyamon vettek. Ha az árfolyam lement, akkor ők is az alacsonyabb árfolyamon vettek. Tehát magyarul az eladó mindig idézőjelben rosszul járt a szentélykincstárral szemben. Azt mondja a misna, áhazdes leisim jömi sármeszeliska, havonta egyszer határozták meg a kincstári árfolyamot. Tehát azt az árfolyamot, amilyen árfolyamon eladták a különböző köreteket a szentélyi kincstárnak. Tehát a lisztet, olajat, bort. Kolomek ávilalom lesz ákpeik szlaszaisz. Ha például valakivel üzletet kötöttek, hogy ő fogja biztosítani a lisztet, me árba, amdum is sala is, és szápek márba. És abban vettek, hogy egy szella pénzért ő négy szea mértékegység, a szea az durván 10 liter, 8 liter. Tehát ha ő azt mondta, hogy egy szela pénzért 4 szea lisztet fog adni, vagy amdumi sala is, és közben az idő elteltével fölment a lisztára, és most már egy szeláért csak 3 szea lisztet adnak, ő továbbra is, és szápek márba, neki továbbra is az a kötelessége, hogy négyet adjon. Amdumi árba, mi salló is van, amdumi árba, viszont fordítva történt, és ő elkötelezte magát, hogy egy szeláért 3-at ad, de közben lement az ára, akkor ő neki is le kell, hogy vigye az árát, és egy szeláért 4-et kell, hogy adjon. Se jáda hegnes el eljöjjön, mert mindig a szentélynek a pozíciója, a szentély kincstár pozíciója kell, hogy az erősebb legyen. Im hisz liaszaj lesz, hisz lialaj, ha a lisztben kukacok megkukacosodott, akkor az az ő kárára kukacosodjon meg. Im hichmiciáin, hichmiclaj, hogyha a bor, amit eladott, az megkeseredett, megecetesedett, akkor az ő kárára ecetesedjen meg. Én ő meg kábel me ojszöv, átsőjjel, mert bejárk, mert átsz, és ő a pénzét akkor nyeri el, szóval szerint azt mondja, akkor kapja meg, de a kommentárok azt mondják, hogy azt jelenti, hogy akkor nyeri el, amikor az oltára már föl lett, rendben föl lett ajánlva az adott dolog. Tehát mindig a kincstár volt erősebb pozícióban. Azt mondja, a Talmud tanibusém, nem simon, mi jád, hogy meg káblim ezt meg is széljem, vagy hogy hánim zrizim hén, nem simon azt mondta, ez nem azt jelenti, hogy ők nem kapták meg a pénzüket, mert akkor mi értelme lett volna előre meghatározni a hatjákat? Előre kifizettek nekik mindent, előre fizettek az ahavi áruért, de, és nem is kellett visszakérni a pénzt, és nem kellett kártérítést soha kérni, mert a kohaniták mindig nagyon szorgalmasak és odafigyelők voltak, és ezért soha nem fordult elő, hogy megkukacosodott volna a liszt, vagy megecetesedett volna a bor. Drága barátaim, most érdekes részhez közel érkeztünk. A misna fel fog sorolni 15 speciális szakmát, ami a szentélyben valamilyen speciális tudást igényelt, és rögtön mellé is fogja említeni is fogja mellette azokat az embereket, akik ezeknek a szakmáknak az ismerői voltak. Élam munim se hajúbe migdas. Azt mondja a Talmud, azt mondja a misna, a következők voltak a szentélyben ezeknek a különböző szakmáknak az elismert viselői. Jajchanan ben Pinchas alachaismas. Jajchanan ben Pinchas, ő a pecsétekért volt felelős. Ez a pecsétek, ez azt jelenti, hogy amikor megvették, valaki hozott egy áldozatot. Az áldozat mellé kellett, hogy hozzon bort, lisztet. Ugye azt a szentély kincstárból vásárolta. Az előbb tanultunk, ott arról volt szó, hogy a kincstár megvette valakiktől a lisztet meg a bort, de utána az egyes emberek, akik jöttek áldozni, ők a kincstári borból vásároltak. Erről is már tanultunk, ennek is volt egy nyereségkulcsa, mert ők nyilván jobb áron vette a kincstár, a szentély kincstár, amilyen áron eladták. És erről beszéltünk, hogy mi volt a teendő ezzel a nyerességgel. Oké. Most amikor én jöttem venni köretet, befizettem a szentélybe a pénzt, és kaptam egy ilyen kis olyasmit, mint egy ilyen számla, vagy egy ilyen nem számla, hanem igen, olyas, mint egy számla, amivel utána bementem a raktárba, és kivehettem, kiválthattam egy ilyen vouchert. Kaptam, amivel utána kiválthattam az adott mennyiség olajat, vagy bort, vagy atyákat. És ez egy ilyen pecsét volt. Lepecsételtek, gondolom, egy ilyen kis agyag valamit, és ezzel tudtam utána bemenni a szentélybe, és kikérni az adagomat. Ilyen jegy. Ki volt a felelőse ezeknek a pecséteknek? Jöjjhanan ben Pinchas. Achia Alene Sochim. Achia, ő volt az, aki magára, a köretek raktárára volt felelős. Mátya ben Shmuel. Alapajosz. Mátya ben Shmuel, ő volt az, aki a sorsolást végezte. Ugye voltak olyan speciális napi feladatok a szentélyben, amit minden kohanita szeretett volna végezni, és azért, hogy ne legyen ebből vita, kisorsolták, hogy ki az, aki azt el fogja végezni. És ő volt az, aki a sorsolást csinálta. Psáchia ala kinin. Psáchia pedig a kininre volt felelős. Mi ez a kinin? Ugye ezek a galamb áldozatok. Ugye a galamb áldozatot azt nem hozt, ugye, amiről most az előbb részletesen beszéltünk, vagy legalábbis említettük, a galamb párt, amit feláldoztak, az különböző speciális esetekben hozták áldozatként, de szemben azzal, mint amikor valaki egy áldozatot hozott, akkor a saját maga megvette, és felhozta a szentélybe, és bemutatta, a galambokat a szentélyből, a szentély kincstárból vásárolták. Most a galamb áldozatot, az különböző esetekben hozták, hozta a folyásos beteg férfi, a folyásos beteg nő, a szülőnő, különböző esetekben, és amúgy egy önkéntes felajánlás is lehetett a galamb áldozat. Most ugye ez ki volt a felelőse a galamboknak, hogy kiadja az adott galambokat az áldozóknak, ez volt pszachja. Ugye ez miért volt egy ilyen speciális feladat, arról majd külön fogunk tanulni. Ki volt ez a pszachja? Jegyzi meg a misna. Pszachja Zeu Mordechai. Ez nem más, mint Mordechai, akit ismerünk, legalábbis most úgy gondoljuk. Igen. Hogy ez az a Mordechai, aki szerepel Eszter könyvében. Miért volt Mordechai? Sajjap és Szeárt Varim, hogy Dörsem, hogy Dejába Sivim Lassan. Mert ő tudott 70 nyelven, és sok nyelven beszélt, és ezek a galamb áldozatokat hozták, ezek nagyon sokféle nyelven beszéltek, kellett velük kommunikálni, értse, hogy most akkor milyen okból akarják ezt a galambázatot hozni, és ő mindenkivel szót értett. Ez volt a negyedik akkor. Az ötödik. Benachia al-Khayle Ma'aim. Benachia volt a felelős a gyomorbetegekért. Nechunya Khayfer Sichin. Nechunya, hogy miért voltak gyomorbetegek, a Talmud majd részletezni fogja, hogy a szentélyben a kohaniták között nagyon sok gyomorbeteg volt. Oké, de miért, arra majd vissza fogunk térni. Nechunya Khayfer Sichin, Nechunya volt a felelős azért, hogy a zarándokoknak legyen elég ivóvízük, és ilyen ivóvíz, vizes kutakat ásott. Gvini Karajz, Gvini, ő volt a felelőse annak, hogy ki kiáltsa, hogy eljött a reggeli, vagy a délutáni tamid, induló, vagy záró áldozat ideje. Ben Gever, Anni Ilás Sarim. Ben Gever, ő volt a, szó szerint azt mondta, hogy a férfi fia, ő volt a felelőse annak, hogy kinyissák a kapukat, és hogy bezárják a kapukat. Ben Beibai, mert Munála Pakia, Ben Beibai volt a felelős a menórának a kanócaiért, Ben Arza ala cilcal, Ben Arza volt a felelős a csengettyűért, amikor meglengette a csengettyűt, akkor kezdtek a léviták énekelni és zenélni a szentélyben. Hugrász ben Lévi ala sír, Hugrász ben Lévi volt a felelős, ő volt a konduktor, aki a lévitáknak az énekét vezette. Béz Gármu, al-Maisze Lechem a-Panim. Béz Gármu volt a felelős, ő volt a pék, ő volt az, aki a színkenyeret tudta, hogyan kell sütni. Béz Aftinas, al-Maisze Ktoires. Béz Aftinas volt a felelős a füst áldozat hozataláért. Ugye itt ez volt a speciális, hogy hogyan kell kikeverni azt a keveréket, amiből a füst áldozatot hozzák. De Lazar állaparaihez, és Lazar pedig a felelőse volt a függönyöknek. Ugye minden évben volt 5 függöny, ha jól emlékszem, 5. Nem, bocsánat, nem 5, 13. 13 függöny volt, ebből 7 függöny volt a szentély csarnokának a 7 kapuján. Egy a fő, a csarnok fő... főbejáratán, egy a külső csarnok főbejáratán, kettő pedig a szentek szentjében, és még kettő a második emeletén a szentében, a szentek szentje fölött. Az összesen 13 függöny, és ezeket a függönyöket minden évben lecserélték. És ennek a függönyöknek, ezeknek a függönyöknek Elazar volt a felelőse. És az utolsó pedig a 15-ös, a Pinchas Hamalbis. Pinchas pedig a felelőse volt a kohaniták munkaruhájának. Oké. Most ugye akkor felsoroltunk itt 15 féle speciális szakmát, és mindegyikhez helyeztünk egy nevet. Mikor voltak ezek az emberek? Ugye, ha most beszélünk, mondjuk nyilvánvalóan feltételezzük, hogy a második szentélyről beszélünk, a második szentély összességében 420 éven keresztül állt. Akkor kire vonatkozik, kik ezek az emberek? Ez nyilván nem mind a második szentély 420 éve alatt nem mind ugyanazok az emberek végezték ezeket a speciális feladatokat. Miről van itt szó? Itt két vélemény lesz a misna értelmezésével. A Hiszkia már a Simemre Banon, Hádamark és Séri Dajve Daj Balim Nois, de Harana már Misebe és a Daj Mona Másebe Dajra. Azt mondja, két vélemény van. A Hiszkia a Simon nevében és a bölcsek. Az egyik vélemény azt mondja, hogy minden, hogy a misna mind a 420 évből kiválasztotta a legkiválóbb embereket, és minden nemzedékből kiválasztotta azokat, akik a legkülönösebb, a legkülönlegesebbek voltak. És ez igazából 420 év van összesítve itt, és a 420 évből van piken csúzolva, vannak kiválasztva a legérdemesebb szakemberek. Ez egyik vélemény. A másik vélemény, hogy a misna szerzője a maga nemzedékének az embereit sorolja itt föl. Nem tudjuk, ki a misna szerzője, nem tudjuk, ki írta eredetileg ezt a misnát, de aki írta, az ő nemzedékében ezek az emberek voltak. Most ez sok irányba elvihető ez a vita, és fogunk is még erről beszélni, ugyanis itt ugye fölmerül, hogyha volt valaki, aki a misna szerzője, és az ő nemzedékében voltak ezek az emberek, az azt jelenti, hogy a misna szövegét ezek szerint már a második szentély idején megfogalmazták. Ez egy fontos szempont, histográfiai szempont abban a kérdésben, hogy akkor a misna tulajdonképpen maga a misna, az mikor is keletkezett. De erre majd mindjárt vissza fogunk térni. Először, akkor még egyszer, mi volt a két vélemény? Az egyik vélemény szerint ez a 15 ember, ez 15 különleges, érdemes ember, akik kilettek választva a sok-sok nemzedék közül, és mindannyian nemes férfiak, akik a különböző nemzedékekben voltak, és kilettek választva, hogy mely említésre kerüljenek. A másik vélemény szerint egy nemzedéknek az emberei, akik között voltak jó fejek is, és kevésbé jó fejek is voltak, rendes emberek is, és kevésbé rendes emberek is. Oké. Most pillanatra tegyük ezt félre, és van egy a következő traktátusban, amit majd fogunk tanulni egy két hét múlva, a Juma traktátusban a 37-es lapon van két misna. Az első misna megemlít különböző olyan neveket, olyan embereket, akik valamilyen különleges adománnyal, hozzájárulással jó hírnevet szereztek maguknak a szentélyhez való hozzájárulásukkal. Ilyen Ben Gamla, Ben Katin, Munbász király, Hileni királynő, Niknor, valamit, amit ők mind olyan emberek a felsorolásban, akik valamilyen egyedit adtak a második szentélynek. A második misna, ami egy nappal később van, az pedig, tehát az első misna ezeket, az első misna felsorolásában a pozitív személyiségek vannak. A második misna felsorolásában pedig a negatív személyiségek vannak. Ilyenek például Gármóháza, Aftinaszháza, Hugreszben Lévi, Ben Kémcár, és ezek azért vannak megemlítve negatívan, mert ezek a családok, illetve személyek nagyon maguknak tartották meg az adott szakmát, ami speciálissá tette őket a szentélyben, és nem akarták a szakma titkait, csinyát, binnyeit átadni másoknak. És ezért a misna negatívan említi őket. Most a probléma az az, egy pillanat, ugye a misna azt mondja, hogy az elsőkről, akik pozitívak voltak, akik valamilyen hozzájárulással voltak a másik szentélyre, azokra a mislének, a példabeszédnek az a mondata vonatkozik, amely úgy szól, Zécher Tzadik Livracha, emléke legyen áldott az igazaknak, a másik misna pedig, amelyik negatívan említi az adott felsorolt személyeket, rájuk pedig ugyanebből a misléből a mondat másik fele igaz, amelyik úgy szól, hogy Sémre Sajm Irkav, a gonoszok neve pedig rothadjon el. A probléma a következő, hogy a második misnában, ahol elvileg a negatív emberek vannak felsorolva, ott van például Hugrász ben Lévi, Bész Gármu és Bész Aftinász. Hugrász ben Lévi, Aftinász családja és Gármu családja, akik a mi felsorolásunkban ugyancsak benne vannak. Most, ha azt mondom, hogy a mi felsorolásunk az egy adott nemzedék, apjában föl van sorolva 15 ember, akkor könnyen lehet, hogy ebben a 15 ember közül van, aki negatív figura. Egy adott nemzedék lett felsorolva, nem pedig a kiválóságok, és akkor ez így stimmel a Juma traktátus felosztásával. Miért? Mert itt valóban a mi 15 emberünk között ott van Bész Aftinász, Hurgászben Lévi, Léviben Hurgász, és Bész Gármu, és ezek a mi felsorolásunkban is benne vannak, mert az adott nemzedékben benne voltak, és benne vannak a Juma másik mistájának a felsorolásában, ahol negatív értelme vannak felsorolva, és ez teljesen stimmel. Ha viszont azt mondom, hogy a mi misnánk az nem, bocsánat, ha viszont azt mondom, hogy a mi misnánk az nem csak, az nem egy nemzedéket sorol föl, hanem csak a pozitív figurákat sorolja föl a 420 év során, amíg a szentély állt, akkor hogyan lehetséges, hogy benne van Bész Aftinász, Bész Gármu, Lévi, Hugrász ben Lévi, akik a mi esetünkben benne vannak a felsorolásban, ami kizárólag pozitív, ez szerint az értelmezés szerint, és a Jumában pedig, mint egy negatív személyiség vannak felsorolva. Ezzel foglalkozik most itt a Talmud. Azt mondja a Talmud, Mande Amár, Kseire Kaldéve Dajba Limnais, Aleyen, Uaj Merzéhele Cádekli Dach. Azt szerint a vélemény szerint, amely szerint minden nemzedékből ki lettek választva a pozitív személyiségek, akkor ezek szerint, amikor a Juma traktátus azt mondja, hogy a Jumában, a második felsorolásban mond egy első felsorolást, és aztán mond egy másik felsorolást, és a végén azt mondja, hogy a pozitívokról szól az a szólása a példabeszédeknek, hogy legyen áldás a igazak emléke, az nem csak az első misna felsorolására vonatkozik, majd nézben a másodikra is vonatkozik Bész Aftinász, Hugrász ben Lévi és Bész Gármura is. És csak negatívan, csak a Ben Kamcárra emlékezünk. Magyarul nem igaz az, amit gondoltunk, hogy az első misna csak a pozitívok, a másik misna csak a negatívok, a másik misnában is vannak még valamilyen pozitívak, hiszen látjuk, hogy a mi misnánkban is belekerültek ezek az személyiségek, és ezek a családok, tehát akkor ezek is pozitív emberek voltak. Mándal már misa hajóba is, hogy daj, mondas, bársebe dajra, akkor nem is semmi is, hogy mirkav, már minden azért a szállam, hogy benne katni, meg ha vére, azt szerint a vélemény szerint pedig, amelyik azt mondja, hogy a mi misnánk az egy adott nemzedéket sorol föl, nem pedig minden nemzedékből a pozitív figurákat, akkor lehetséges az az értelmezés a Jumában is, hogy az első Juma misna, első misnája az a pozitív személyiségek, így Ben Gamla, Ben Katin, Mumbaza Melech, Hilenia Malka, és a másik misna az mind a negatív személyiségek. Miért? Mert a mi misnánkban is lehetséges, hogyha egy nemzedéknek az embereit soroljuk föl, lehetséges, hogy voltak köztük negatív személyiségek. Oké. Most a következő résznek a megértéséhez pillanatra induljunk ki abból, hogy ugye az egyik vélemény azt mondja, hogy a misna kiket sorol föl? A misna szerzőjének, nemzedékének az embereit. Ami azt jelenti, hogy ezek szerint a misna szövege az már a második szentély idején megvolt. A szerzője a misnának, aki egy anonimus szerző, az már a másik szentély idején létezett, hiszen innen származik ez a felsorolás. És kicsit érdemes helyre rakni, hogy hogyan is állt össze a misna. Mindig azt szoktuk mondani, hogy a Jehuda a Nasszir, a Jehuda fejedelem volt az, aki a misnát összeállította. De félreértések elkövése véget, ez nem azt jelenti, hogy a Jehuda a Nasszi volt az, aki a misnát írta. A Talmud azt mondja, hogy a Jehuda a Nasszi a misnának a szövegét, a misnának a tartalmát, azt Rabbi Meir-től kapta, a mesterétől, Rabbi Meir pedig Rabbi Akivától. Rabbi Akiva, ugye tudjuk azt, hogy Rabbi Akivának hatalmas nagy rabbi volt, volt összesen 24 ezer tanítványa, és a 24 ezer tanítvány mind meghalt, és utána Rabbi Akiva 5 tanítványt kezdett el tanítani, újra tanítani, és ez az 5 tanítvány az, akitől fönnmaradt Rabbi Akiva tanítása, és aztán továbbadott Rabbi Meirnek, és Rabbi Meir továbbadta Rabbi Jehuda a Nasszinak, aki végül is leírta és összeállította azt a misnát, ami előttünk van. A kérdés az, hogy az, amit Rabbi Akiva tanított, az Rabbi Akiva egy meglévő valamilyen korábbi szöveget adott tovább, vagy a misna nem volt így ennyire konkrétan megfogalmazva. Ugye van egy híres levelezés, Rav Shira Gain, Igeres Rav Shira Gain. Ugye Rav Shira Gain az 10. században élt, babiloniai mester volt, és a gaoniták korának az egyik legnagyobb mestere, és az egész világ zsidóságának egy számon tartott és tiszteletben tartott vezetője, és egy ma Tunéziában, mai Tunéziában lévő Kirouan nevű városnak a bölcsei írtak hozzá, leveleztek vele, és írtak hozzá kérdéseket. Ugye ezek a kérdések, ezek feltétlenül onnan abból kiindulva születtek, ebben az időben a karaitákkal egy komoly konfliktusa volt sok zsidó közösségnek, ugye a karaiták nem akarták elfogadni a szóbeli tan hitelességét, és ezzel kapcsolatban egy csomó kérdés fölmerült, és nem tudták rá a választ, és erre elküldték a Shira Gainnak a kérdéseiket, aki egy részletes választ adott. Ez az egyik legkorábbi szöveg, amelyik végigveszi, hogy hogyan is keletkezett a szóbeli tan, a misna, a Talmud, és hogyan hiteles, hogyan bizonyítható, hogy ez egy hiteles szöveg. És Rav Shira Gain azt mondja, mert ugye mi volt a karaitáknak az érve, hogy ezt egy bizonyos ponton a rabik kitalálták, és ennek semmifajta hitelessége nincsen, Rav Yehuda Nasszi ezt maga kiköltötte, de nincsen ebben semmilyen hitelesség, vagy valami folytonosság a korábbi nemzedékekkel. A Shira Gain pedig azt mondja, hogy ez nem így van, hanem amikor a második szentély fölépült, és fölállt az Anshék Nesesek Daila, a nagy gyülekezet fölállt, akkor a nagy gyülekezet már maga összeszedte, és feljegyezte az ősi misnát. És ez az ősi misna az alapja mindannak, amit aztán később nemzedékről nemzedékre továbbadtak. Rabbi Akiván keresztül, aztán Rabbi Meire keresztül, és aztán egészen Júda fejedelemig. Honnan tudjuk, hogy ez így van? És erre hoz egy csomó bizonyítékot Rav Shira Gain. Az egyik bizonyíték az a mi misnánk. A mi misnánk, miről mit mond a Talmud, hogy kiket sorol föl a misna, a 15 speciális szakma képviselőjeként, legalábbis egyik vélemény szerint, azokat, akik a misna szerzőinek idejében voltak. Most ez azt jelenti, hogy a misna szerzője a másik szentély idejében élt. Ha a másik szentély idejében élt, akkor az nem lehetett sem Rabbi Judah Nossi, sem Rabbi Meir, sem Rabbi Akiva, mert ezek mind a szentély pusztulása után működtek. Tehát akkor ez vissza kell, hogy menjen jóval korábbra, még a szentély idejére, és innen azt mondja, ez az egyik bizonyíték Rav Shira Gainnak, hogy Rabbi Akiva nem saját kútfőből mondta, és adta tovább Rabbi Meirnek, és aztán Rabbi Meir, Rabbi Judah Nossinak azt, amit továbbadott, hanem ez egy korábbi szövegnek a tovább örökítése volt. Most, hogyha már megemlítettük Rabbi Akivát, és megemlítettük azt is, hogy hogyan keletkezett a misna, illetve megemlítettük, hogy kik voltak azok, akik pozitívan voltak, akiknek az emléke pozitív, akkor ennek kapcsán folytatja a Talmud. Amarabiainak szív lachene chalek leib rabim, vesz a cumim je chalek salal. Ézsaiásnak van egy proféciája, ami azt mondja, ezért aztán osztani fogom neki a sokasságban, és az óriások által fogok adni neki zsákmányt, azért, mert kész volt halálba vetni lelkét. Ez ugye előre vetít valakit, akinek az lesz a jutalma, hogy sokaság által fogom osztani, és aztán óriások által fogom osztani a zsákmányt. Kiről van itt szó? Kire utal ez a profécia? Azt mondja, a Talmud Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, aki hiszkin misna midrös halachaszvá gadész, aki maga megmentette, vagy úgy is mondhatjuk, hogy megmentette, vagy rendezte a misnát, a midrást, a halachákat és a agadákat. Ugye miért mentette meg, vagy hogy mentette meg? Úgy, hogy az előbb mondtuk, Rabbi Akiva volt az, aki tovább tudta adni az öt új tanítványának ezeket a tanokat, és Rabbi Akiva, aki tovább tudta adni ezeket a tanokat, és Eimrim Eilo Ansék Neszek Döjletiknu Ele Mátikén Klalusz Pratész. Egyesek szerint nem is Rabbi Akiva, nem mondjuk azt, hogy Rabbi Akiva volt az, aki ezeket rendezte, mert ezeknek a rendezése már a szent gyülekezet, a nagy gyülekezet tagjai által megtörtént, ahogy ezt korábban az előbb kis felvezetőmben mondtam, hanem mi az, amit Rabbi Akiva elért, azt, hogy a klalőszú pratész, hogy a Tórának a 13 tanítási módszere, logikai módszerét azt elmagyarázta, vagy bemutatta. De mindenképpen Rabbi Akiva volt az, aki továbbadta ezeket, és ezáltal megmentette ezeket a tanokat. Mi volt az, ami ugye mit most dicsértük Rabbi Akivát, hogy ő továbbadta a szóbeli tannak ezeket a tanításait. Amar Rabbi Abahu, Ksiv mispachei szeivrim jöisve jábetsz, mátámud löjmás szeivrim, elese aszet szatairasz, fajrajsz, szfajrajsz. Azt mondja a Talmud, hogy akkor nézzük, hogy ki van, hogy milyen dicséret illeti még azokat, akiknek a viselete, az eljárásmódja segített a Tórának a teljességét megtartani. A különböző bölcsek, akikről azt mondja a Divrei Hayamim, az elbeszélések könyve, Mispachei Szeifrim Jöisvei Jábetsz. Az írók, vagy számolók családjai, akik a földnek lakói. Mire vonatkozik ez? A Tóra tudósokra, Mátámod Leimászai Frim, miért hívjuk őket számlálóknak? Először asszú lesz a töjrösz, fejrösz, fejrösz. Azért, mert a számokat mindig használták a Tóránál. Hogy kell ezt érteni? Ahhoz, hogy megjegyezzünk különböző halakákat, mindig könnyű, hogyha valamilyen számot mellé rendelünk. Például azt mondták, ha misali a itremutruma, van ötféle olyan szituáció, vagy ötféle olyan ember, akinek nem kell, akinek nem szabad, vagy nem kell, nem szabad trumát hoznia. Akkor itt az ötös számot használták. Vagy azt mondták, ha misod varim hajom be hala, ötféle gabona az, ami köteles a hala adományra. Vagy azt mondták, ha mész össze nasim pöjtrész, ezt szörjön szeljen. Vagy azt mondták, 15féle olyan asszony van, aki fölmenti a feleség társát a sógorházasságtól. Ennek részleteiben most nem fogunk belemenni, de itt is 15féle olyan családi kapcsolat van. És itt is egy számot használtak. Vagy azt mondták, Slojsim és Sés Krészeszbe Tajra. Vagy azt mondták, 36 halálbüntetés van a Tórában. Vagy azt mondták, Slojs az, hogy Davra nem mondja, mi lesz a év Taj. Vagy 13 szabály van, ami a kóser madarak tetemével kapcsolatos. Vagy Árbaj, Avaiszne Zikim. Vagy azt mondták a polgárjogi törvények kapcsán, hogy 4féle fő károkozási kategória van. Vagy azt mondták a Vajsz, Melachész, Arbaim, Haszer, Áhász, vagy a szombat törvényei kapcsán azt mondták, 39 munkatípus van, és mindegyiknél egy számot használtak. Oké. Okay. Amarabi Acha Ksiv le Ezra Kajena Szöjfer. Ugyanígy az van írva Ezrával, ugye, aki a másik szentély felépítésének idején Izrael vezető bölcse és zsidó nép vezetője volt, és igyekezett a Tórát és a vallásos életet megerősíteni Izraelben, és őt is hogy hívjuk? Ezra az írnok. A szofer szó azt jelenti, hogy írnok, de azt jelenti, hogy számláló. Miért? Ennek sem sajom, szőjfő, bedivre, tajra, káhaja, szőjfő, bedivre, hachamim. Ő nem csak mit akar ezzel mondani? Hogy nem csak a Tórát írta, ezért nevezzük őt írnoknak, hanem a bölcsek szavait, tehát a szóbeli tant is lejegyezte, és azt is számon tartotta. És kommentelek azt mondják, nem szó szerint lejegyezte, hanem hogy rendezte különböző kategóriák szerint, mint így számokat tett mellé, és rendbe rakta, hogy könnyen továbbadható legyen. Most annak ellenére, hogy a bölcsök nagyon igyekeztek továbbadni a szóbeli tant, a Talmud megjegyzi, és ezzel kapcsolatos a következő rész, hogy hát ezért ez nem volt egy osztatlan siker. Nem sikerült azért teljesen továbbadni a Tórát. Ami Hagelbe Sémrab Smolbar Nachman, Ari Sajnim Harsuve, Zaru, Niksu, Kiszho, Adru, Kacru, Imru, Dasu, Zaru, Baru, Tachanu, Hirkidu, Lassu, Kitfu, Afu. Azt mondta Rabbi Smolbar Nachman, nézd csak meg, az első korai nemzedékek szántottak, vetettek, arattak, és felsorolom még 11 különböző fázist, ami a szántástól, az aratás, vetésen, aratáson, örlésen, tésztakészítésen, egészen a kenyérig megy. Ugye 11 munkafázis. Vannu én lannu már lehajl, és ők hiába ezt mind megtették, nekünk nincs mit ennünk. Ugye ez egy metafora, hogy a Tóra az olyan, mint a kenyér, és ők hiába dolgoztak keményen, hogy legyen kenyerünk, mi nem vagyunk képesek ezt megenni. Nincsen szánk, amikkel megedjük mindezt. Nem sikerült továbbadni mindazt, amit ők igyekeztek továbbadni. Nem jába bár jöjjön ez minna, besém, lebzére. Én hávunkat majd me lachin, anneben a nás, vagy én hávunk be a nás, annak a marin, híres mondásra Rabbi Ábának, Rabbi Zéra nevében. Ha a korai nemzedékek olyanok voltak, mint az angyalok, akkor mi olyanok vagyunk, mint az emberek? De ha a korai nemzedékek olyanok voltak, mint az emberek, akkor mi olyanok vagyunk, mint a szamarak. kommentárok résztesen belemennek, hogy ennek mi a lelki, spirituális jelentése, és azt mondják, hogy az ember ugye áll lélekből és testből, a test önmagában olyan, mint egy állatteste, a lélek olyan, mint egy angyal. Az ember attól különleges, hogy megvan az egyensúly benne a lélek és a test között. Ha valaki a lelkiségét képes úrrá tenni a teste fölött, akkor olyan, mint egy angyal. Hogyha a teste válik úrrá a lelke fölött, akkor olyan, mint egy szamár, mint egy állat. És ha valahol középen van, akkor olyan, mint egy ember. Azt mondja, hogy ha az első nemzedékek olyanok voltak, mint az angyalok, hogy a lelkük felülkerekedett a testükön, akkor mi olyanok vagyunk, mint az ember. Már leereszkednek a nemzedékek, mi olyanok vagyunk, mint az ember. De ha ők csak olyanok voltak, mint az ember, akkor mi olyanok vagyunk, mint a szamár. A következő, Amarabi Manabá, Hi, Sajta, Amrin, a Filukeha, Mártarab, Hinchab, Zirajlaid, Minun. Azt mondta Rabbi Manabá, amikor ez elhangzott, ez a tanítás, hogyha az első nemzedékek olyanok voltak, mint az emberek, akkor mi olyanok vagyunk, mint a szamarak. Akkor azt mondta Rabbi Manabá, olyanok még, olyanok sem vagyunk, mint a Pinchas ben Jair szamara. Ugye a Pinchas ben Jairnak a szamara, az egy nagyon jámbor szamár volt. A gazdája egy olyan szent ember volt, hogy a kisugárzása az őt körülvevő háza népére is teljesen rászállt, és a szabályok megszegése és a szent életvitel az még véletlenül sem ütközött akadályba még a környezeti vagy a tágabb háztartása révén sem. És így még a szamara is teljesen igyekezett a Tóra minden parancsolatát megtartani. Ha Márted Rabbi Pinchas ben Jair Gamvúl is Stajbelájla, egyszer történt, hogy Pinchas ben Jair szamarát ellopták egy éjszaka a tolvajok. A védezt minél gábaint lassú, jamimülő, egy támeklum. És bújtatták 3 napon keresztül, de a szamár nem akart semmit enni. Baszert lassú, jamimülő, meg zárte. Miért nem akart semmit enni? Mert nyilván, vagy azért, mert attól tartott a szamár, hogy ez lopott étel, vagy azért, mert hogy nincs megtizedelve az étel, de mindesetre egy ilyen jámbor szamár volt, és nem akart enni. Látták a tolvajok, hogy nincs vele mit kezdeni, erre visszahozták a szamarat. Amri afkinun min hachad el lojt timuzgabon, szóval inkább visszavisszük, mint hogy itt megdögöljön, és szétbűzölje a rejtekhelyünket. Afkuna, azaz, ve kamasza, tárjadamara, erre kiengedték, és ez magától visszament az urának a házához, és megállt a kapu előtt. Sárja minne hakasz, elkezdett, mit csinál a szamár? Elkezdett nyávogni, vagy nem tudom, hogy mondják, hangokat kiadni. A mrlún pászkulahad lehad doal hufsa. Azt mondta erre a Pinchas ben Jair, hogy nyissátok ki ennek a szerencsétlennek. Niszlat lász jemidelői támaklum, hiszen 3 napja nem evett semmit. Pászkuleve aliszlej, erre kinyitották az ajtót. És ez bejött, amelén jávelaklunk téhol, jávelkomus szajrén, vilajba iszlemeichál. Erre azt mondta nekik Pinchas ben Jair, amikor beengedték, adjatok neki enni, beengedték, de nem akart semmit enni, adtak neki egy kis árpát, de nem akart enni. Erre megkérdezte tőle Pinchas ben Jair, amelén revillajba iszlemeichál, mondták a rabbi, nem akar semmit enni a szamár, amelén rászkáninun. Azt mondja, kivettétek belőle az árpából a szemetet, vagy a rossz részt. Amről én, igen, azt mondja, igen, megtisztítottuk. Amről én, bármins de májon, és mondjátok, a tizedet levettétek a dmáj árpából. Ugye a dmáj az azt jelenti, hogy olyan termés, amiről nem tudjuk biztosan, hogy meglette már tizedelve vagy sem. És bizonyos körülmények között ebből kivételes körülmények között lehet enni, de más körülmények között nem. Azt kezdte tőlük, levettétek a dmájból a tizedet, ahogy az kell? Amri lény, lőjjön el after rabja, lőj keach le zerele ve heima, kemach le őrez, semen le őj, patomin a dmáj. Azt mondták neki, de hát rabbi, hát miért kéne levegyük a tizedet a dmájból, amikor az egyik körülmény, amikor lehet használni tizedelés nélkül az ilyen bizonytalan, kétes származású termést, az pont az, amikor az állatoknak adunk etetni. Ugyanúgy, mint amikor mondjuk a lisztet, azt arra használjuk, hogy a bőrt kicserjézzük, vagy a olajat arra használjuk, hogy lámpást megnyújtsuk, akkor nem kell megtizedelni. Akkor most sem tizedeltük meg az árpát, mert úgy voltunk vele, hogy a állat etetésénél nem kell megtizedelni az árpát. Amelon már nevéd le a lehada a luft, de himák, mert a gámlos szágja. Azt mondja, de hát mit tegyek? Lehet, hogy nem kell. De mit lehet tenni egy ilyen szamárral, amelyik ilyen jámbor, hogy a előírásnál is szigorúbban áll hozzá a dolgokhoz. Erre van Rimund, Damian, van Halt, erre megtizedelték a májt, és utána adtak neki enni, és akkor már evett. Oké. Most akkor nézzük a misnának a különböző szakmáit. Az egyik ilyen szakma az a galamb áldozással, galamb áldozáshoz használt galamb raktárnak a felelőse volt. Milyen mondtuk azt, hogy különböző szituációkban galambot hoztak áldozatként. Mi lehetett ez a szituáció? Lehetett egy bizonyos megtisztulási folyamatok végén, így a folyásos beteg férfi, folyásos beteg nő, a szülőnő a megtisztulásuk után hoztak galambáldozatot, illetve lehetett akkor is, hogyha valaki egy önkéntes felajánlásból akart egy oláldozatot hozni. Akkor eljött a szentélybe, és vásárolta kincstári galambok közül, és azokat felajánlotta. Most ki volt a felelőse a kincstár galamb raktárának? Pszachja! Bajure, éj, má, gadol, hukkaihes, elejse is. Szóval nézzétek csak meg, hogy milyen különleges volt az ereje, a képessége annak a férfinek. Vagy szert varim, vagy dajsan. Ő, hogyha valami kemény szöveg volt, ő azt is képes volt megérteni. Majd beszélünk róla, hogy akik jöttek áldozni, azok tudni kell, hogy milyen okból jönnek áldozni. Ez most egy önkéntes felajánlás, vagy a megtisztulási folyamatuknak az áldása, és nem mindenkinek a nyelve volt érthető, sokféle nyelven beszéltek, de ő mindenkinek a nyelvét megértette. De Abba Sivim lassan 70 nyelven beszélt. Taniszan Hedin, most ugye ennek kapcsán még vissza fogunk térni rá, hogy mi volt az, amit milyen különleges nyelvi készségei voltak, de hogy 70 nyelven beszélt, ennek kapcsán a Sanhedrin traktátusban tanuljuk, hogy amikor állt a Sanhedrin, akkor a Sanhedrin tagjai is, ugye a 71 tagú legfelső bíróság, ők is kellett, hogy 70 nyelven beszélnek, ugye a 70 nyelv a világ összes nyelve, és ez miért fontos? Azért, hogy ha jön egy tanú, tanúskodjon egy büntető ügyben, akkor a tolmáccsal soha nem lehet átadni azt, amit tanúskodik. Ezért közvetlenül kellett, hogy értsék a nyelvét. Taniszan Hedin si egyba snáim se hajnél dávér, meg kulan ruin is moja. Hát ezre, hogy azt a Sanhedrin tanultuk a Sanhedrin traktátusban, hogy egy olyan Sanhedrin, amiben legalább ketten a 71-ből az összes nyelvet tudják beszélni, az összes többi pedig nem tudja beszélni az összes nyelvet, de érti, az már egy elég jó Sanhedrin. Slojsa, ha rézu beinnis, ha már hárman tudnak beszélni, akkor az már egy közepesen jó Sanhedrin. Ha pedig négyen tudnak beszélni, azon a minden 70 nyelven, akkor az már egy kiváló, az egy bölcs Sanhedrin. Ube Javne és Javnében, ahol ugye átköltözött a Sanhedrin az első, a másik szentély pusztulása után, Rabbi Yochanan ben Zakkai javaslatára, hajúba árba, ott négyen is voltak, akik tudtak minden 70 nyelven beszélni, ben Azai, ben Zaima, ben Chachinai és Rabbi Lazar ben Masya, ők mind a 70 nyelven tudták, tehát ez egy kiváló Sanhedrin volt. Amarav Chizda, Pámachas, Jofso, Eretz Iszra. Pszachja nem csak, ugye Pszachja, aki a 70 nyelvet beszélte, és ezért volt felelőse a galamboknak, ő nem csak beszélte a 70 nyelvet, hanem képe a kommunikációban nagyon erős volt, és különböző beszédhibás, vagy különleges szituációkat is meg tudott érteni. És a következő történet tudja ezt jól szemléltetni. Pám, Áhász, Javsa, Erec Iszrael. Egyszer történt, hogy nagy szárazság volt Izraelben. Lőadu meich a lahavi tamon. Lőadu leimich a lahavi oimer. Váva tamon chad ile. Nem tudták, hogy ugye annyira nagy szárazság volt Izraelben, hogy nem nőtt ki sehol a termés, és ugye Pészak másnapján kellett hozni az ómer kéve árpa áldozatot, de nem volt hol árpa, és nem tudták, hogy honnan szerezzenek árpát. Ott volt egy süket néma férfi. De Havei Yahiv, Hadei Yadeal Gagais, ve Hadei Yadeal Tzrifim. Nem tudta, hogy megmagyarázni, hogy hol van. Valamit akart mondani, de süket néma volt, tehát nem tudta elmondani, hogy hol van az árpa. Mit csinált? Látták, hogy az egyik kezét rárakja egy háztetőre, a másik kezét rárakja egy hogy mondják ezt, pergula tetejére. Ájtunk a mély, de pszachja, senki nem értett, hogy mire akar utalni ezzel, eljöttek pszachjára, és azt nekik mondja, nincs egy olyan nevű város, hogy, aminek vagy az a neve, hogy pergula tető, vagy az a neve, hogy tető pergula, Gagois Srifin, vagy Srifin Gagois, az lenetamon, de volt tényleg egy ilyen hely, és megértették, hogy akkor erre utalt az illető, mert ott valóban volt egy kis árpa termés. Ehhez hasonló történet, egyszer az egész világon szárazság volt, és nem tudták, hogy honnan hozzák az árpát, és jött egy süket néma, aki az egyik kezét a szemére tette, és a másik kezét pedig az ajtónak a nyelvére. Ájszöleg a béb szákja, és erre eljöttek szákjához, hogy magyarázzanak, hogy mit akar ez a süketném, amely lőn isz, asz, de misszöke, ájn, szöjjhez, szöjjhez, ájn. Van esetleg olyan helyemnek az a neve, hogy én szöjjhez, megint csak ennek a két szónak, a szemnek és az ajtó zár nyelvnek a kombinációja, és tényleg volt egy ilyen helység, elmentek oda, és ott találtak árpát. Oké, okay. Harmadik történet, ami szemlélteti a különleges képességét Pszachjának, Slöjse Nasimi Vjúkiné. Három asszony is volt, akik hozták, jöttek, és hozták, hogy aztán kell galambáldozatot hozniuk. Áhász mélyen, ahogy merre ezt lein asszív, áhász, hogy ezt le a masszív, áhász, hogy merre zivasszi. Ugye, ahogy az előbb mondtuk, hogy mikor, ugye kétféle eset lehetett, hogy valaki galambázatot hozzon, vagy valamilyen megtisztulás esetén, tehát ez, ahogy mondtam, ez lehetett a folyásos beteg férfi, a folyásos beteg nő, vagy a szülőnő, és lehetett egy önkéntes felajánlás is. Most jött három nő, és azt mondták, az egyik azt mondta, én a a forrásomhoz miatt hozom az áldozatomat. A másik azt mondta, én a tengerem miatt hozom az áldozatomat. A harmadik azt mondta, én a folyásom miatt hozom az áldozatomat. Zöjse amár lein asszi szavri mei másé fászke mája. Aki azt mondta, hogy én a forrásom miatt hozom az áldozatomat, mindenki azt hitte, hogy nyilván arról van szó, hogy folyásos beteg volt, és így akarta szépen ezt kifejezni, és akkor az áldozat ez nem egy önkéntes felajánlás, hanem a folyásos betegségből való megtisztulásnak a végakordja. A Merlein Bajon a Szaknasz. Azt mondja erre azt mondta erre a Pszachja, nem erről van szó. Arra van szó, hogy hogy ez egy önkéntes felajánlás, amit azért hozott, mert a szemével volt valamilyen betegsége, amiből kigyógyult, és amikor kigyógyult, akkor azt mondta, hogy hálából fog hozni egy áldozatot. Az a szó, hogy forrás, meg az a szó, hogy szem, az majdnem ugyanaz a szó. Tehát itt egy félreérthető szöveg volt, és mindenki egyféleképpen értette, Pszachja pedig adott egy új értelmezési lehetőséget. Úgyhogy a második asszony, hogy zöjjsé mereszle a masziszal, hogy mennyiség fászke, jól ma mönöm bíján masszáknász. Ugyanígy történt, hogy amikor az, aki azt mondta, hogy én a tengerem miatt hozok áldozatot, akkor mindenki azt gondolta, hogy mert úgy folyt belőle a vér, mint a tenger, és most jön megtisztulni. Akkor megint csak, hogy valami folyásos betegségből való megtisztulás okához az áldozatát. Mire azt mondta, Pszachja, nem erről van szó, arról van szó, hogy átkelt a tengeren, és az egy veszélyes szituáció, és megígérte, hogyha fogadalmat tett, hogyha épségben átkel, akkor hoz egy áldozatot. Tehát ő megint csak adott egy új értelmezési lehetőséget. Dönsöm, ezt lezi, vaszi, szavin, neymar, zavon, mámös, aki pedig azt mondja, hogy a folyásom miatt hozom, akkor megint csak mindenki azt úgy értette, hogy egyértelmű, hogy arról van szó, hogy a folyásos betegsége miatt hozza. A melon, ze évba, litel, ez bna. Aztán nem. A zivaszi azt jelenti, hogy folyás, meg azt hogy ze év, egy farkas. A farkas elragadta a fiát, és végül megmenekült a gyerek, és azt ígérte, hogy ha megmenekül a gyerek, akkor fog hozni egy áldozatot, és ezért hozza önkéntes áldozatként. Most mind a három esetben azt látjuk, hogy Pszáchel, tehát nem csak egy sok nyelvet beszélő különleges nyelvzseni volt, hanem a nyelvhez, a héber nyelven belül is különösen értett, és a szófordulatokat sokféleképpen tudta értelmezni, és ezek a történetek mutatják, mert végül is kommentárok azt mondják, hogy végül is megkérdezték ezeket az asszonyokat, és mindegyik esetben Pszáchja értelmezése bizonyult igaznak, tehát látjuk azt, hogy milyen különleges nyelvi képességei voltak. Oké, utolsó dolog, Benachia. Azt mondtuk, hogy Benachia volt a felelőse a gyomorbetegeknek. Sok gyomorbeteg volt a kohaniták között a szentélyben. Miért volt ilyen sok gyomorbeteg? Azt mondja, a Talmud állítja, és a jöke animálak, hogy a helyfén áll a licba, vagy a helyfén basszom, és a iszim máj. A kohaniták, ugye a mezikláb kellett, hogy menjen, legyenek a szentélyben. Akkor a hideg kövön mezikláb járkáltak. Hogy öjklin basza, sok húst tettek, vagy sok áldozatnak a húsát őket, hogy megegyék. A sőszín máj, viszont csak vizet ihattak, ugye nem szabadott bort inni a szentélyben, mert részegen nem volt szabad szolgálni. Hajú bajn ide hajle máim, ezért ez a kombináció, hogy gondolom, hogy fölfáztak, húst tettek az emésztésükre, meg még a bort se tudott rásegíteni, ez azt okozta, hogy gyomorontást kaptak. Ávéja daja háj din hamar tavle mája, a háj den hamar szamele mája. És mi volt a különlegessége Benachiának, hogy gyógyszergyanán tudta, hogy majd melyik bor lesz az, amelyik gyógyszerként hat a adott gyomorbetegségre, és melyik az, amelyik árt az adott gyomorbetegségnek. Kedves barátaim, idáig tartott a mai tanulás. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket. Holnap reggel, ha minden jól megy, akkor két adagot is kénytelenek leszünk tanulni. Egyet reggel, gondolom, hogy ilyen 7:30 környékén, egyet pedig este, azért, hogy behozzuk a lemaradásunkat. Köszönöm szépen azoknak a kitartóaknak, akik velem tartottak még így éjfélkor is. A holnapi folytatásig pedig viszont látásra, viszont hallásra mindenkinek jó pihenést kívánok!